Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, karácsony ünnepének igéjét, amint megírva találjuk Pálnak a rómaiakhoz írott levelében, az 5. fejezet 18. versétől kezdve a következőképpen. Már most, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. A törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek, de ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, ezt az elég nehezen érthető karácsony napján ritkán felolvasott ige szakaszt hadd foglaljam össze egy német teológusnak mai imádságával, gondolataival. Betlehemig? Félútig sem jutottál. Kötözve tart a nyáj, a föld, az üzlet, vágyaid is más fényességhez űznek, a régi hír egészen megkopott már. A pásztorok lábát Jézusom ad nekem, hogy hozzád siethessek sebesen. És a napkeleti bölcsek kezét, hogy szívem kincsem letegyem eléd. Angyalok hangját, hogy mindenkinek örömhírt és békességet vigyek. S Mária igét megőrző szívét, hadd legyek Jézus örökre tiéd. Annak az útnak az összefoglalása ez, amelyen mindannyian rajta vagyunk. Énekeltünk is róla egy néhányat, az egyikben Luther Márton szavaival énekeltünk, amelyben biztat arra, hogy ó, gyertek, mi is örvendjünk, a pásztorokkal bemenjünk. Mi is induljunk el ezen az úton. És aztán most elénekeltük, hogy most már itt vagyok, ím jászlad mellett térdelek. Ezen az úton vagyunk mindannyian. De sokszor átéljük azt is, amit ez a teológus átélt, hogy Betlehemig kell eljutni. Na de hát fél útig sem jutottam még el. Hiszen megkötözve tart mindaz, ami az akkori embereket is megkötözve tartotta. A nyáj, a föld, az üzlet. Azt figyeltem meg, hogy igazából a pásztorokra senki sem parancsolt rá, hogy induljanak el. Megjelennek az angyalok, de nem parancsolnak nekik. Nem mondják azt, hogy induljatok már Betlehembe, hanem bennük fakad egy vágy, hogy menjünk, nézzük meg, hogy mi történt. Nézzük meg, igaz-e az, amit az angyal kijelentett nekünk. Olyan érdekes, de természetszerű, hogy összekötődik az életükben a külső elhívás a belső elhívással. A külső elhívás az, amikor az angyalok megjelennek, és kijelentik, hogy nagy örömet hirdetek nektek, megváltó született ma nektek, a Dávid városában. Menjetek itt, és itt fogjátok őt megtalálni. Ez a külső elhívás. Induljatok! De amikor már nagyobb a fényesség az ő szívükben, mint amilyen fényességet látnak ők a nyájukban, meg az üzletükben, és elindulnak, és ott hagyják az üzletet, és elindulnak Betlehembe, na ez a belső elhívás. Ez a kettő találkozik a pásztoroknak az életében. Karácsonyra azért van szükségünk, kedves testvérek, mert ilyenkor újra ébred bennünk az a vágy, hogy mi is elmenjünk gondolatban Betlehembe, a szívünk Betlehemébe. Ilyenkor új remény ébred bennünk, hogy lehet másképpen is élni. Még akkor is, hogyha számtalanszor csalódtunk már, és számtalanszor visszazökkentünk a régi kerékvágásba, és nem jutottunk el félútig sem. Akkor is ott van bennünk a remény, hogy van egy másik fajta élet. Megnéztem a görög eredetit, hogy mit használ Pál apostol az életre, amikor említi a felolvasott szakaszban. Kétszer említi. Egyetlen egyszer sem használja azt a szót, amit mi jól ismerünk, hogy biosz. Nem használja a biológiai életet, amely annyira kézenfekvő a mi számunkra. A zoét használja. Azt a szót, amelyet Jézus is használ, amikor azt mondja, hogy aki hisz ő benne, még ha meghal is, él. Élni fog. Az örök életről van szó. Az örök életről beszél Pál apostol. És azt gondolom, hogy amikor karácsonykor új remény ébred bennünk, hogy van másfajta élet is, akkor mi sem a bioszra gondolunk, hanem a zoéra gondolunk. Az örökké valóságra. Nagyon megható volt számomra az, hogy bár ilyenkor vasárnap reggel, amikor átmegyek Pécerre, akkor egyébként is kicsi a forgalom, de ilyenkor még kisebb. Ilyenkor alig van egy-két elvetemült ember, aki kocsiba ülne, és menne ide-oda, amoda. Csak a mindenre elszánt énekkarosokat említettem Pécelen is, hogy mennek oda, jönnek vissza, péceliek mennek majd nem sokára haza. Azért, mert azt gondolom, hogy a mi szolgálatunkban is összekapcsolódik ez a kettő. Külső elhívás, valamikor, negyed évszázaddal ezelőtt mondták azt, hogy szükség van énekkarra. És aztán kialakult lassan-lassan a külső elhíváson túl a belső elhívás. Nekem is szükségem van arra, hogy szolgáljak az Istennek. Érzem a szívemben, hogy szükségem van erre. Pál apostol arról beszél, hogy beleszülettünk a romlandóságba. Egynek a vétke mindent elrontott, mindent tarol. Ádámnak a vétkéről van itt szó, akiről aztán nagyon sokszor szokták mondani, szokták kérdezgetni bibliaórán is, hogy hát minek evett abból a gyümölcsből az öreg Ádám. Igen, hát ezen már hiába morfondírozunk. Nem valószínű, hogy mi is erősebbek lettünk volna nála. De egy másik vonulatról is szól a mai ige, beleszülettünk egy másik életbe is. Ahogyan sokan lettek bűnösökké, magyarul célt tévesztettekké, úgy sokan lettek igazakká is Jézus Krisztus által. Ezt a két utat szeretném szemléltetni, a szolgálat, a munka és az ebbe való belefáradás, megfáradás képével. Azért ezzel, mert ezzel valamennyien találkozunk, és valamennyünk számára ismerős érzés lesz. Tehát azt szeretném kifejezni, megmutatni, hogy milyen az, amikor még félig sem jutottunk el Betlehemig. És milyen az, amikor már túljutunk ezen a nehéz félúton. Amikor valaki szolgálatba indul, a teológián mindig ezt mondták, hogy nagyon-nagyon fontos, kétféle elhívás, az, amit már említettem, külső elhívás és a belső elhívás, a vokáció externa és a vokáció interna. A kettőre együtt van szükség ahhoz, hogy az ember tudja végezni a lelkészi szolgálatot, vagy bármilyen szolgálatot egyházban. Megmondom őszintén, hogy tegnap gondoltam először arra, hogy igazából bármilyen munka végzéséhez szükség van erre az elhívásra, erre a kettő elhívásra. Annál is inkább el kell ezt mondani, hiszen Luther maga mondta azt, hogy ugyanolyan értékes az Isten szemében az a munka, amit egy cselédlánya a konyhában végez, mint amit egy szerzetes, vagy egy lelkész, vagy egy pap. Ugyanolyan értékes. Ugyanúgy Isten tiszteletet végez, hogyha az Isten szerint végzi. És hát a lelkész, meg a szerzetes, meg a pap ugyanúgy nem végez Isten tiszteletet, hogyha nem belső elhívásból teszi ezt, mint akárki más. Én saját életemben szeretném mondani, hogy hogyan éltem át ezt a külső és belső elhívást. Az első elhívásom akkor volt, amikor kántorizálni tanultam a szomszédos fóton, csak a saját keftelésemre mentem, eszembe sem jutott az, hogy én gyülekezetbe szolgáljak. És amikor már valamennyire ment, akkor jött valamikor 15-16 éves koromban a külső elhívás. Gyuri, nem jönnél és kántorizálnál itt és itt? Jó, még nem mehetnék. Megyek. És az volt az érdekes, hogy ahogy a külső elhívás megvolt, utána, nem tudom mikor, erre már nem emlékszem, valahogy párosult nem sokkal később a belső elhívás, amikor már éreztem belülről, hogy de jó szolgálni az Istennek. És talán ezért is volt az, hogy csodálkoztam is, amikor a gyülekezet úti költséget akart fizetni nekem, meg valami zseppénzt akart fizetni. Miért? Ez a belső indítatás volt részemről, csodálkoztam ezen, hogy miért kell ezért valamit is adni. A másik pedig ugye a lelkészi elhívás. Miközben jártam kántorizálni, nem tekintettem fáradtságnak azt, hogy reggel 6 óra, fél hét körül kellett kelnem, és egész délelőtt ott voltam abban a két gyülekezetben. Jött egy másik elhívás. Azt éreztem, hogy ha az Isten szeret minket, már pedig karácsony erről szól, akkor nincs nagyobb öröm annál, mint hogy ezt a szeretetet minél több embernek elmondhassam. Na ez volt az én belső elhívásom. Amikor egy oldhatatlan vágyat kezdtem érezni, hogy lelkész legyek előtte, ellenkezőleg éreztem. Utána ez teljesen megfordult. És aztán a külső meghívás is párosult hozzá, mert azt mondták, hogy alkalmas vagyok rá, ezt állították. Felvettek a teológiára, és aztán a püspök úr azt mondta, hogy na, most meg menjél oda, aztán meg a nagy tartsai, meg Péceri gyüleket mondta, most gyere ide. Ez a külső elhívás. Mind a kettőre szükség van. És azért van mind a kettőre szükség, mert nagyon könnyen jöhet a munkában, a szolgálatban a megfáradás, a kiégés. Ennek az első szintje az, amikor az ember már az erejét meghaladónak érzi a munkát, nagyon gyakran fejfájással ébred, más testi panaszok is jelentkeznek nála. Aztán később eltűnik már az a lelkesedés, amivel indultunk, már nem találjuk örömünket a munkában, a szolgálatban, elveszítjük az érdeklődésünket, nem keresünk új utakat, új módszereket, nem próbálunk ki új dolgokat a munkában, a szolgálatban, hanem csak tesszük a dolgunkat megfáradva, megfásulva a régi kerékvágásban. Aki például a gyülekezetben kezd el szolgálni, később már nem látja az értelmét, azt mondja, jöjjenek mások, miért én szolgáljak, adja a tippeket, hogy talán ő, talán az, az majd jön és csinálja azt, amit nekem kellene. Inkább csak külső elhívás volt talán. Azt mondták, hogy jönni kell, állj be ide, szolgálj, legyél ez, legyél az, de nem párosult hozzá belső elhívás. És akkor így nyüggé lesz az egész. Így fogalmazhatnám, amikor csak a külső elhívás van a munkánk terén is, minthogyha a napirend működtetne bennünket, és nem mi állítanánk össze a napirendünket. Ebből következik az, hogy nehezen tudunk akkor ünnepelni is már, mert akkor nincsen napirend. Nem érezzük magunkat jól, hogyha nincsen beosztva az időnk. Ami addig érdekelt, az megszűnik. Könyvek, utazás, zene már nem érdekelnek. Kevésbé érdekel már a jövő, nem azon gondolkodik a megfásult ember, hogy mi lesz a jövőben, a jövőbeni munkájában, hanem inkább anekdótázik a munkáról, a régi dolgokról, a régi emberekről. Aztán később, amikor ez a szint bebetonozódik, akkor egyre több betegség éri el, érheti el a megfásult embernek az életét, társulhat a megfáradásához. Itt megkockáztatom azt, hogyha valakinek nincsen belső elhívása a munkájához, könnyebben előveszik a betegségek. Amikor csak a pénz keresete van előtte, és nincsen az elhivatás tudat, könnyebben betegít. És azt mondják, valószínű igaz, van egy olyan időszak, amikor már visszafordíthatatlanná válik a belefáradás. Az értelmetlenségnek az érzése, gyakran megdöbbenünk azon, amikor nyugdíjasok 1-2 évvel nyugdíjba menetel után halnak meg, nincsen idejük élvezni a nyugdíjat, de azért halnak meg sokan így, mert nem érzik az értelmét annak, hogy felkeljenek. Így fogalmaztam most valamelyik körben, hogy így nem egészséges nyugdíjasnak lenni. Valamilyen értelmet kell, hogy találjunk. Valamilyen szolgálatot kell, hogy találjunk. Valamilyen elfoglaltságot kell, hogy találjunk nyugdíjas korunkban is. A belső elhívással rendelkezőt is veszélyezteti a kiégés. Hiszen azt olvassuk, hogy a kárhozat felé halad az ember. Sőt, én azt mondom, hogy elsősorban azt veszélyezteti a kiégés, aki rendelkezik belső elhívással. Akiben megvan a kellő hőfok ahhoz, hogy szolgáljon. Mert mi szükséges az égéshez? Szükséges az éghető anyag, ez itt az ember. Szükséges a kellő hőfok, ez az embernek a munkakedve, szolgáló kedve. És szükség van rá oxigénre is. Ez a lelki táplálékunk. Minél inkább táplálkozik valaki Isten igéjéből, minél inkább kellő lelkesedéssel, kellő hőfokon végzi a szolgálatát, annál könnyebben ég ki. A legjobbakat veszélyezteti a kiégés. Nem azok égnek ki és fásulnak bele az orvosi és egyéb hivatásba, akik nem jók, hanem a legjobbak. A céltévesztés mindenkit veszélyeztet, de kivált képpen a legjobbakat. Azt mondja Jézus, hogy a sátán, mint ordító oroszlán jár szerte, keresi, hogy kit nyeljen el. Hogy megtévessze, ha lehet, kiket? Nem így mondja, hogy a legjobbakat, hanem a választottakat is. Azon gondolkoztam, hogy ezen a ponton mit lehetne mondani a karácsonyi gyülekezetnek. Lehet-e azt mondani, hogy kedves testvérek, nem kell elégni, mert itt van a megoldás. Egy új születés, ami a szívünkben történik meg, és akkor nem lesz kiégés, nem lesz elégés. És arra kellett rájönnöm, hogy nem mondhatom. Nem mondhatom, mert ahogyan a mécsesek elfogyasztják az olajat, és kialszanak, ha nem töltjük utána, ugyanúgy a mi életünk is. Abban a szolgálatban, hogy másoknak világítunk, nekünk is el kell égnünk. Jézus is az nekünk való szolgálatban elégett. Így énekeltük, te szenvedsz Jézus szívesen, hogy üdvöt adhass én nekem. Nem történt az, hogy nem kell szenvednie Jézusnak. És azt mondta, hogy a szolga nem lehet nagyobb az ő uránál. Nem lehetünk akkor nagyobbak. Nem kerülhetjük ki azt, hogy el kelljen égnünk. Én abban látom a megoldást, amit így énekeltünk, hogy szenvedsz Jézus szívesen. Szívesen. Igaz, hogy ez így nincsen benne a Szentírásban, de szerintem Bach megértette, hogy miről van szó. Hogy Jézus szívesen teszi ezt, értünk. Igazából ez a különbség a kiégés és az elégés között. A kiégő ember nem talál örömet a szolgálatában, a munkájában, már csak kénytelen, kelletlen húzza a robotot, és halad a kárhozat felé. És a másik, aki pedig látja maga előtt a célt, és örömmel végzi a munkáját, a szolgálatát, az elég ebben a munkában. Ez olyan, mint amikor egy család apa célul tűzi ki, hogy most egy házat kell építeni a családomnak. És akkor éveken keresztül, éjt-nappallá téve gürcöl, robotol, esténként holtfáradtan fekszik le, de tudja a célt. Fel kell építeni a családomért a házat. És öröm vezet addig az pontig, amíg fel ne épül a ház. Akkor is, hogyha rengeteg gondok vannak a vállalkozóval, akkor is, hogyha itt rossz, ott rossz, amott rossz, öröme van, mert tudja, hogy a cél az, hogy otthont adjak a családomnak. Ha nincs a cél, hogyha öncéllá válik a munka, hogyha csak menekül valamilyen más probléma elől a túlzott munkába, akkor nem lesz meg ez az öröm a célig, hanem csak a nyűg. Á, most itt van baj, most ott van baj, nyomorultak, szegények vagyunk, alig jut már erre is, meg arra is. Nincsen meg ezen az úton az öröme. Jézusnak megvolt az öröme, tudta, hogy mi a cél. Hogy sokan legyenek igazakká. Ezért vállalta a megszületés pillanatától a kereszthalál pillanatáig a szenvedést. Az öröm különbözteti meg a kétféle állapotot. A kiégésben nincsen öröm, hogyha tudom, hogy el kell égnem a családomért, a másik emberért, a szolgálatért, az Istenért, akkor ez öröm. Öröm fogja kísérni a lépteinket. Karácsony az örömnek a meghirdetése. Íme, hirdetek nektek nagy örömet. Nem könnyű életet, hanem a célig örömteli utat. Hogy tudni fogod, miért nehéz odáig. Hogy tudni fogod, miért fáj, mi az értelme ennek a fájdalomnak. Külső elhívást megkaptuk mindnyájan az életre. Mondja is egy-két kiégés felé haladó ember, mi végre születtem? Miért kellett a világra jönnöm? Ez független volt tőlünk, de a kárhozat felé vezet. Viszont érkezett egy új elhívás is, és ez is mindnyájunké. A szívünk felől érkezett ez az új elhívás, amely mozgósítja a mi akaratunkat, ahogyan a pásztorokét, menjünk el egészen Betlehemig. Járjunk végre, végére ennek az életnek. Mi végre van az élet? Valóban nem kell értelmetlenül kiégni, célt téveszteni? Valóban sokan lettek igazakká? Valóban a kegyelem is úrrá lett? Ahogyan a halál, az elmúlás, úgy a kegyelem is úrrá lett Jézus Krisztusban az igazsággal az örök életre? Én ezt hiszem. Én ezt hiszem. Nekünk ezt kell hinnünk. Egyszerű a válasz, hogy miért? Mert erre van szükségünk. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, Szeretném megköszönni neked a külső elhívásunkat, amellyel elhívtál erre a földi, biológiai életre, de szeretném megköszönni a második hívásra is, a belső elhívásra. Hogy szeretnél minket is a sokan lettek igazakká csoportba beletenni. Köszönjük, Urunk, hogy mi is Betlehem felé nézhetünk, hogy nekünk is vágy ébredt a mi szívünkben, a fényesség nyomán erősebb vágy, mint ami lehúz, földi dolgokhoz köt, és ezért eljuthattunk félig sem, vagy félig Betlehemig, vagy egészen. Arra kérünk, hogy mindannyian megérkezhessünk. Ámen.